Kedves hallgatóink, 270 éve történt Nyíregyháza újra telepítése. Ebből az alkalomból beszélgetés sorozatot indítottunk Kujbusné Mecsei Évával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár igazgatójával, akinek egyébként ez a téma a kutatási területe. Rádiónknak korábban már elmondta, hogy több hullámban települtek be 1753-tól a tirpákok a Békés vármegyei Szarvasról, illetve Békés Csabáról Nyíregyházára. Egy 100 évvel későbbi összeírás már azt mutatja, hogy mintegy 2000 család lakja a várost. A települési pátens biztosította nekik a szabad vallásgyakorlást, és ez is volt az egyik fő indok arra, hogy ide költözzenek. A betelepítés után a következő fontos év 1803. Az örökváltság éve volt Nyíregyháza életében. Az akkor történt eseményekről Gál Tamás beszélgetését hallják.
Közel 50 év, nem közel, pontosan 50 évet kell utazni az örökváltságig. Ugye, mert hogy 1753-ban volt az újratelepítés, és akkor 1803-ban pedig az örökváltság. Hát 50 év azért keményen telt, ahogy beszéltük, a semmiből kellett felépíteni ezt a várost. Honnan jött egyáltalán a minta, hogy várost tudjanak építeni?
50 év a történelemben gyakorlatilag egy pillanat. Végül is két generáció. Hogy honnan jött a gondolat, arra pontosan nem tudjuk megmondani, hogy ki találta ki, de ha megnézzük, hogy Magyarországon ilyen akkor nem volt, akkor csak arra gondolhatunk, hogy valahol valakiknek olyat kellett látni, ami ilyenre inspirálta az akkor már földművesekből, kézművesekből, nemesekből álló városvezetést. És a három réteg azt hiszem, hogy már is választ ad egy kicsit erre, mert a földművesek azok éppen a migráció miatt, tehát az idevándorlás miatt végigmentek az egész országon, vagy a fél birodalmon. Tehát nagyon sok mindent láttak, sok települést láttak. A kézműveseknek ugye hát eleve menni kellett vándorútra, és hova mentek? Nem a faluba mentek, mert nem ott éltek a kézművesek, hanem szintén a nagyvárosokban. Ha a település irányát nézzük, a felvidéket, akkor szintén azt látjuk, hogy a felvidéki városok, azok mind mintát jelentettek Nyíregyháza számára. Nagyon különleges volt, mert ha elmentek egy delegációba bármilyen megbízással, akár már csak bort venni is, mondjuk, akkor mikor hazajöttek, akkor elmondták az elöljáróságnak, hogy milyen követésre méltó példával és mintával találkoztak. Tehát minden bizonnyal ezek a nyíregyháziak, akik a különleges kiváltságokkal bíró felvidéki városokban voltak, vagy a szabadkirályi városokban voltak, azok látták, hogy milyen életet lehetne itt teremteni, ha egy kicsit áldozatot vállalnának a jövő érdekében.
No, és akkor milyen áldozatról lehet szó?
Nagy áldozat szó volt az örökváltság.
Először is mi az örökváltság, maga a szó, maga a kifejezés?
A megváltakozás az azt jelenti, hogy a földesúrnak az innen származó jövedelmét megpróbálták összeszámolni és felbruttósítani, ma így mondanánk, és az így meghatározott összeget kellett egy összegben lefizetni a jobbágy közösségnek. Na most ez azért különleges, mert nem a szám a lényeges, hogy 730 ezer bécsi aranyat kellett fizetni, vagy bécsi forintot kellett fizetni, hanem az, hogy aki otthon gazdálkodott, és az önellátásra törekedett, és tudott vinni piacra valamit, az a piacról, tehát az eladott gabona, de leginkább az eladott állatok után tudott készpénzhez jutni. Tehát ez a különleges, a készpénzhez jutás. A másik oldala, hogy a nagy összegű készpénz kölcsönzésére, mert nagy összegű készpénzt azért adóból sem tudtak összeszedni a város lakosaitól, a nagy összegű készpénz kölcsönzésére nem volt megfelelő intézmény, nem voltak bankok, és nem voltak olyan bankárok, akik ezt a nagy összeget odaadták volna egy paraszközösségnek. Éppen ezért a város előjárói, kézművesei, mindenki, akinek olyan ismerőse volt, aki számba jöhetett, hogy pénzt tud kölcsön adni, az adta össze, tehát ilyen kicsi kölcsönökből szedték össze azt az összeget, amit le kellett fizetni.
De valakinek, bocsánat, kezességet kell ezért vállalni, kivállalt kezességet.
A város.
Az egyéni ember.
A város. Tehát így, hogy Nyíregyháza városnak kölcsönöznek, ezért az előjáróságnak kellett arról gondoskodni, hogy ez a kölcsönügylet, ami egy évszázadig tartott, ez a kölcsönügylet a legnagyobb szakszerűséggel menjen végbe. Vagyis pontosan rögzíteni kellett, hogy mikor vették fel a kölcsönt, milyen összeget vettek fel, és milyen kamatra, általában 6%-os kamatra, ha 5%-ost kapták, az már nagyon jó volt. És ezt a kamatot milyen időközönként kell fizetni, ez volt az egyik oldala a kölcsönügyletnek, a másik pedig, hogyan szervezik meg, hogy a kamatok mindig megfelelő mennyiségben, tehát a megfelelő összeget tekintve, és megfelelő időre eljussanak a pénzt kölcsönző számára. Nagyon-nagyon sok kölcsönadó volt, kis összegeket is kölcsönvettek, nem csak nagyokat, úgyhogy külön pénztárkönyvet vezettek ezekről a váltságpénzekről, illetve a kamatokról, meg a kamatoknak a kölcsönzőkhöz való juttatásáról. Ezért a város előjáróságának egy része az állandóan úton volt, mert vagy kamatot vitt, vagy újabb kölcsönt kért, hogy a kamatot ki tudja fizetni. Tehát elindultak mondjuk Nyíregyházáról a Felvidék felé, útba ejtettek egy olyat, akiről tudták, hogy ad kölcsönt, ott felvették a kölcsönt, és vitték tovább a felvidéki városba, ahonnan korábban vettek fel pénzt, a kamatot a felvett kölcsönből. És ezt mindet nagyon precízen és pontosan le is adminisztrálják a város könyveibe, tehát ha valaki megnézi a váltságpénztár, erre külön létrehoznak egy pénztárat, a váltságpénztár iratait, akkor elcsodálkozik rajta, hogy valami képtelenség, hogy ezt hogy tudták nyomon követni, és a logisztikáját ennek megszervezni, úgy, hogy a város az elismerten jó adós kategóriába került, ez volt a közvélekedés, hogy Nyíregyházának érdemes kölcsönt adni, mert Nyíregyháza betartja a szavát, kamatokat időre odaviszi, és visszafizeti a tőkét, tehát amit felvett, akkor, amikor mondta, hogy ezt milyen áldozatok árán tette, ugye ez azért egy másik kérdés, hogy megterhelte az itt lévő lakosságot váltságadókkal, és ebből tudta biztosítani néha a hiányokat, illetve hát kölcsönt kölcsönre halmozott.
Végül azért sikerült akkor visszafizetni 100 év alatt. 100 év alatt sikerült visszafizetni.
Sok minden történt. Ugye 1848 az nagy fordulópont volt a város életében. Azt is mondhatnánk, hogy amiért fizettek ilyen hosszú időn át, 50 éven át, az majdhogy nem elveszett, mert az a kiváltság, amit pénzen megvettek, az már akkor nem tartozott a sajátossága köré a jognak, tehát egyszerűen eltörölték azokat a kiváltságokat, amelyeket ők megvettek.
Na nem sokára azért, akkor erre is visszatérünk, csak még egyetlen egy kérdés, tehát gyakorlatilag tényleg a jobbágyok, hogyha megtermeltek valamit, kivitték a piacra, akkor X összeget félre kellett tenni, magyarán adót kellett félretenni, tehát adózniuk kellett a városnak, hogy a város továbbra is független maradhasson.
Így van, ez egy külön adó volt, tehát ugyanúgy jobbágyadókat fizetni kellett, és a város a váltságpénztár váltságadóját vezette be.
1803-ban tehát akkor megváltották Nyíregyházát. Egyébként ebből még milyen pozitív következményei voltak a városnak?
1803-ban az egyik birtokostól váltották meg.
Tehát akkor ez még nem is egy...
Nem a teljes örökváltság még, mert Palocsainé... örökösei a Dezsőfiek lettek, ők nagyon sokan voltak, nem tartozott a családi birtoktesthez Nyíregyháza, tehát örömmel vették, hogy az osztozkodásban készpénzen kell osztozniuk, és ezért hozzájárultak az örökváltsághoz. különleges helyzet adódott ezután, hiszen Nyíregyháza parasztközössége, a száz nemessel, de hát ugye parasztközösségnek hívták őket, Nyíregyháza parasztkommunitásza, ahogy nevezték, akkor földesúrá vált. És akkor volt két földesura a városnak, a város közössége maga, és voltak a károlyiak, akik nem fogadták el a váltság felkínálását, hiszen akkor még a károlyi gyerekek kicsik voltak, az édesapjuk meghalt, és gyám kezelte a vagyonukat, majd csak amikor nagykorúak lettek 1824-ben, akkor járultak ahhoz hozzá, hogy a város számukra is kifizethesse a földesúri jövedelmeknek a megfelelő összegét. 1824-ben viszont a teljes ura a városnak a kommunitász lett, tehát a közösség lett, de mivel erre nem volt joggyakorlat, mert ilyen nem volt. Nem tudtak mit kezdeni országos szinten ezzel a városi joggal, vagy a városi földesúri joggal, vagy paraszti földesúri joggal, és a nemesi vármegye próbálta átvenni a földesúrnak a feladatkörét. Hát persze, hogy a városi kommunitász ez ellen nagyon tiltakozott, úgyhogy rendszeresen fent voltak Bécsben, és mindenkitől szerettek volna valamilyen kiváltságot kapni, hogy hadd legyenek ők tulajdonképpen állam az államban, vagy város a vármegyében, hogy önállóak lehessenek a nemesi vármegyétől, úgyhogy külön erre a célra felfogadott bécsi kancelláriai jogászuk, vagy ügyvédük is volt, aki ezért járt, hogy...
Malopistának hívnánk. Nem?
Igen. És vitte a város folyamatosan azokat az ajándékokat, amelyekkel próbálták meggyőzni a döntéshozókat, hogy ez a város, ez a parasztváros, amelyik megváltakozott, nemesi jogot kaphasson. Kicsit furcsán érezhették magukat a jogalkotók, mert nem tudták áthidalni ezt a megoldhatatlan feladatot, csak azzal, hogy 1837-ben adnak a városnak egy privilégiumot, és lesz belőle szabad és privilégiált mezőváros, ilyen sincs több az országban, és megengedik a számára, hogy polgármestert válasszon, hogy önkormányzatot hozzon létre, és hogy függetlenedjen a nemesi vármegyétől. Hát nem tartott sokáig, tehát nem alakulhatott ki igazán gyakorlata ennek a privilégium végrehajtásának, mert ugye 1848-ban aztán ezt is elsodotta a forradalom.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm az érdeklődést.
Kedves hallgatóink, 270 éve történt Nyíregyháza újratelepítése. Ebből az alkalomból beszélgetés sorozatot indítottunk Kujbusni Mecsei Évával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár igazgatójával, akinek egyébként ez a téma a kutatási területe. Rádiónkban korábban már elmondta, hogy több hullámban települtek be 1753-tól a tirpákok. A Békés vármegyei Szarvasról, illetve Békés és Csabáról Nyíregyházára. A betelepítés után a következő fontos év 1803. Az örökváltság éve volt Nyíregyháza életében. Az akkor történt eseményekről hallhattak az imént. A riporter Gál Tamás volt.